Így szól az Úr, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 24. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Keressük ki tehát a 24. Zsoltárunkat. 24. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 24. Zsoltárunk. Az Úr bírez egész földdel. Testvérek, és a megkezdett Zsoltárunk második versét énekeljük, 24. Zsoltárunk második verse, kimégyen fel a szent helyre az Úrnak, ő szent hegyére. Tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk. Urunk, ez a Zsoltár olyan nagyon őszintén belekérdez az életünkbe, ki mehet fel az Úr hegyére, ki állhat meg a színe előtt, és felel is ez az ige, hogy akinek tiszta a szíve, akinek ártatlan a keze, akinek nincs a lelkében álnokság, az megállhat a te színed előtt. De Urunk, mind elveszett bűnösek vagyunk. Nem tiszta a kezünk, nem tiszta a szívünk, nem mondhatjuk el, hogy tiszta lelkünknek a ruhája. De áldott légy, Urunk, hogy Jézus Krisztusban forrást adtál. Ott a Golgotán forrás fakadt, amely lemossa a vétket és a szennyet. Áldott légy Jézus Krisztusért, a megváltóért, aki magára vette minden bűnünket, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, Urunk, hogy megmoshatjuk, jöhetünk hozzád, és megmoshatjuk lelkünk ruháját a bárány vérében, és megtisztulhat az. És megjelenhetünk a te színed előtt, kegyelembe öltözve, Jézus Krisztusban, elrejtett élettel, a Krisztusban elrejtett élettel előtted. Vágyunk, Urunk, így ünnepet szentelni. Jövünk hozzád bűnbánattal, életünk letételével. Jövünk hozzád a Krisztusba kapaszkodó hittel. Jövünk hozzád őszintén, mindent neked odaadva. Áldott légy, hogy velünk voltál az elmúlt héten. Áldott légy, hogy hordoztál. Köszönjük azt is, Urunk, hogy a tegnapi férfi körös kiránduláson ott voltál velünk. Áldást adtál, megáldottál minket. Köszönjük, Urunk, hogy aki segítségül hívja nevedet, egyen-egyenként vele vagy. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünk szenvedőit, a betegjeit, azokat, Urunk, akiket ez a világ bánt, azok, akik most mélységben vannak, próbák alatt, és rád bízunk azokat is, Urunk, akiket ez a világ gonoszsággal akar behálózni, kifosztani. Légy ő velük, és hadd győzön az igazság. Ne engedd győzni a hazugságot, és ne engedd győzni a hívőket körbevevő ármányt. Mutasd meg hatalmadat. Mutasd meg a te szeretetedet, szabadításodat a hozzá kiáltók életén. És Urunk, te vagy az élet kenyere. Az új kenyérért adunk hálát neked, de legfőképpen a mennyei kenyérért, Jézus Krisztusért. Ő benne van örök életünk. Ő maga az út, az igazság, az élet. Jézust köszönjük neked, mennyei édesatyánk. Áldott légy örökkön örökké. Ámen. Meg a testvérek, az ünnepen is folytatjuk a sorozatot, de csak kettő verssel fogunk tovább menni. Kettő igeversel a János evangélium a 14-es fejezetéből. Hallgassátok meg ezt a két igeverset és annak a rövid magyarázatát. János evangélium a 14-es fejezet és a 20. és a 21. verseket fogom olvasni. Jézus Krisztus mondja: azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amíg az ember benne fogadja az Úr Jézust, addig fogalma sincs arról, hogy milyen hatalmas Istennek az a csodája, amit ajándéként nekünk ad. Fogalma sincs arról az embernek, aki nem fogadta még be Jézust, hogy mennyire csodálatos és áldott dolog Istenhez tartozni, benne élni, rendelkezni úgy az életünkkel, hogy a mi életünk az Istenben van elrejtve. Ezt a hatalmas csodát csak akkor veszi észre és látja meg az ember, ha Jézus behívja a szívébe, és akkor egészen szélesre tágul a látása, szélesre tágul a határ. Így hangzik a mai címünk, befogadtatás az életbe, és itt az évetűt nagy évvel értsétek, mert Jézusról van szó, aki maga az út, az igazság, az élet, tehát a cím befogadtatás az életbe nagy évetűvel. Kettő igeverssel haladunk csak tovább a sorozatban. Ugye ma 3 úrvacsorás Isten tiszteletem lesz Zsinórba, úgyhogy jól kell gazdálkodjak az idővel, az úrvacsora is, és az igehirdetés is nem szabhat úgy gátat, hogy a következő gyülekezethez elkések. Úgyhogy a két ige, amivel tovább megyünk, János 14:20-as, 21-es versek, még egyszer olvasom, fantasztikus mondatok, csak két mondattal megyünk tovább, de micsoda két mondat ez? Hallgassátok meg még egyszer. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Két mondat, amely ma lelki táplálékul szolgál Jézustól. Nézzük a tanítást. Úgy indul ez az első mondat, amit olvastam ma, hogy azon a napon. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, az atya én bennem. Azon a napon. Mit jelent ez az azon a napon? Melyik napon? Mire gondol Jézus? Meg a testvérek, azon a napon, amikor lelkileg kilépünk a sötétségünkből, a lelki sötétségünkből, a hitetlenségünkből az Isten világosságára, azon a napon valami történik bennünk. Azon a napon szélesre tágul a határ, mondja egy másik ige. Azon a napon betör a fény a sötét életünkbe, az Istennek a világossága, és egészen máshogy fogunk mindent látni. Azon a napon, amikor Jézus behívjuk, valóban más látásunk lesz. Meglátjuk magunkat, de nem úgy, ahogy addig. A valóságot kezdjük el látni. Másnak fogod látni önmagadat, másnak fogod látni az Úr Jézust, a megváltódat, gyönyörködni tudsz majd benne. Másnak látod a földi életnek a dolgait. Amik eddig, mint kincsek és bálványok csüngtél rajtuk, miután szélesre tágul a lelki látásod határa, bizsuk és értéktelen dolgok lesznek, nem pedig a múlandó életednek a kincsei. Azon a napon, amikor kilépünk a sötétből, minden megváltozik. Máshogy fogod látni ennek a világnak az értékeit, és máshogy fogsz látni az örökké valóság tekintetében is. Amikor az Istennek a világossága valóban betör egy életbe, akkor az Istennek a kijelentése is megérkezik a szívbe. Sokszor mondtam nektek ebben a sorozatban, a János Evangélium a sorozatban, hogy a kereszténység minden más vallásról abban is különbözik, hogy kijelentésen alapuló vallás. Itt nem tananyag van, hogy akkor ezt bemagolom, és akkor keresztjén vagyok. Ez nem működ. Senki nem lesz keresztjén, ha megtanulja fejből a KT-t. Nem. Ez kijelentésen alapuló vallás. Itt hallgatjuk az igét, és hogyha megnyitjuk a nekünk hirdetett ige előtt a szívünket, az Isten kijelenti önmagát bennünk, nekünk. Emlékeztek-e a samáriai asszony történetére? János 4-ben olvastuk. Ez az asszony, aki mindent elrontott, tönkretette az életét. Millió házasságon volt túl, millió kapcsolatban kifosztották, megtört kézzel, kiüresedve, szégyen szemre ment a 50 fokos hőségben délben a kúthoz vizet meríteni, mert nem akarta, hogy összesugjanak a háta mögött. És megint megkapja a megjegyzéseket. És találkozik Jézussal. Ott várja a kútnál Jézus, mert tudta, hogy jön ez az asszony. És megkezdődik egy beszélgetés. És jó látni abban a történetben, hogy ez történik mindenkivel, akiben aztán Isten kijelenti magát. Az asszony is beszélget Jézussal. Először csak érzékeli, hogy ez, akivel beszélek, ez más, mint akikkel eddig találkoztam. Ez a zsidó, ez más. Aztán érzékeli azt, hogy minden tud rólam. Ez ismer engem. A titkaimat, a legbensőbb sebeimet, a lelkemnek a mozgatóról, mindent tud rólam. És eljutnak odáig, hogy elmondja az ő lelkének azt a reménységét, amiben kapaszkodik, tanult hittant valószínűleg, hát tanították az Úr dolgaira a samáriaiakat is. Azt mondja, tudom, hogy Mesiás jön. És az eljön, akkor kijelent nekünk mindent. És olyan meghat, amit mond erre Jézus, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. És az asszonynak ez a kijelentéshez átmegy, és meglátja, hogy igen, akivel beszélek, az a Mesiás. Az a hatalmas Isten, aki eljött erre a világra, hogy engemet is megmentsen. Tudjátok, ma is így van, amikor hallatszik az ige hirdetés. Hirdetik az igét. Lehet, hogy egészen unalmasan ültél be a templomba. Lehet, hogy úgy volt benned, hogy elvárásból, rutinból, vallásos szokásból jövök ma el a templomba, de történik veled valami, ha figyelsz az igére. És végbe megy benned kimondatlanul is ez a pár változás, ami a samáriai asszonyban, hogy érzékeled azt, hogy az a Jézus, akiről hangzik az ige hirdetéshez, ez más, mint akikkel eddig találkoztál. Az a Jézus, akiről szólnak a Biblia igéi, ez a Jézus ismert téged, szeret téged. Ez a Jézus, ez áldozatot hozott érted. És ha hallgatod figyelmesen a szíveddel az igét, a kijelentés, Istennek a kijelentése, ott a szívedben megjelenik. Sokszor láttam már ilyet, hogy van, aki csendesen megtér. Nem tudja így a megtérés dátumát, nem is az a fontos, hogy most dátumot tudjunk, de eljön egy nap, amikor az ember szívében, és van több ilyen hívő kedves barátom, ott van az a bizonyosság, hogy igen, Jézus az én megváltom. Jézus az én bűneimért eleget tett ott a Golgotán. Ő az Isten fia, a szabadítóm. És szép csendben ez a kijelentés, ami az ige hirdetés által a szívedig elér, elvégzi az újjáteremtés munkáját benned is. Drága testvér, hallgatod-e így az igét? Tudjuk-e így hallgatni az igét? Nem emberi szóként fogadni. Ugye Pál mondja azt korintusiaknak, hogy amikor megérkeztem hozzátok, emberi erőtlenségben, gyengeségben jöttem, de amikor beszéltem hozzátok, akkor a szavaimat nem emberi szóként fogadtátok, hanem úgy, mint az Isten kijelentését. Na, így kell eljönni a templomba. Így kell hallgatni az igét. Nem emberi szóként, hanem az Isten hozzánk megérkező kijelentéseként. A köszöntő ige a 2 Korintus 6.2 volt, ez döbbenetes ige egyébként, ha sokszor az ember gondolkodik felette, nagyon sokat mond. Ott azt mondja Isten, hogy a kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Íme mostan a kegyelem ideje, íme mostan az üdvösség napja. Benne van ebben az igében, hogy a kegyelemnek ideje van, az üdvösségnek napja. Itt nem a dátumot kell érteni, hanem az, hogy amikor az ember átlépi a küszöböt, az egy egyszeri mozdulat. A kegyelem idején az Isten szólít, keres, megérint. A kegyelem idején az Isten kopogtat a szívednek az ajtaján. És a kegyelem idején van arra lehetőséget, hogy odafigyelj, és az az ige, amit neked hirdetnek, az szívig menjen. Hadd vigye be Isten kegyelme munkája, az ő szent lelke, a szívedig a hallott igét. Aztán ő elvégzi benned azt a változást, egyszer csak ott lesz a hit, a bizonyosság, amit az ő szent lelke munkál. Bizonyosan tudni fogod, mint a Samária asszony, az a Jézus, aki velem beszél az ige hirdetésben, az a Mesiás. Ő az Isten fia, az én életem megváltója. Azon a napon így kezdődött a kicsiny mondata Jézusnak. Mennyi mindent mond. Kell lenni egy ilyen napnak. Nem baj, ha nem tudjuk a dátumát. Az életünknek kell lenni egy olyan napjának, amikor a kegyelem munkája gyökeret ver bennünk. Amikor az Isten kijelentése elérkezik a szívedig, hogy az a Jézus, akinek az ige hirdetését, az üzenetét, az evangéliumát elmondják nekem, az az Isten fia megváltó. Aztán így folytatódik ez a mondat, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, és én ti bennetek. Azon a napon ezt is megtudjuk. Akkor kinyílik az embernek a lelki szeme, és meglátja, hogy az Isten milyen életet készített annak, aki befogadja Jézust. Istenben elrejtett életet. Hogyha végig gondoljuk, hogy miről beszél Jézus, hogy a hívő élete el van rejtve Jézusban, Jézus pedig el van rejtve az Atyában. A legrejtettebb helyet, a legvédettebb helyet neked tartogatja Isten. Ha befogadod Jézust, akkor neked Istenben elrejtett életed lesz. És befogadtatsz az igazi életbe, Jézusba, és már nagy ébetűvel értsetek az életet, mert ő az út, az igazság, az élet. És aki befogadja az Úr Jézust, az az élő Istent, az Atyát fogadja be. Jézus nem elválasztható az Atyától, és az Atya sem választható el az Úr Jézustól. A teremtő hatalmas Isten, akit Jézus mennyei Atyának nevezett, Jézus Krisztusban jelentette ki magát. Jézusban jött közel hozzád. Jézusban tette magát megismerhetővé, elérhetővé. Jézusban szólít meg téged. Jézusban érint meg a szeretete a te életedet. És te felelhetsz neki hittel. Elmondhatod a mai vasárnapon is imádságban, hogy Úr Jézus, én a tiéd akarok lenni. Benned elrejtett életet szeretnék. És behívhatod őt a te életedbe. Befogadtatás az életbe. Ilyen nagy dolog. Ennél nagyobb dolog a földi életben nem történhet te veled. Megtaláltuk-e már Jézusban az Istent? Befogadtad-e már azt, aki mindent odaáldozott érted, hogy te az övé legyél? Engedted-e már, hogy az ő szeretete ennyire megérintsen és bevonjon téged az ő szívébe? A második mondat talán még különösebb. A második mondat arról beszél, hogy aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. És aki szeret engem, az szeretni fogja az én atyám is. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Befogadni a parancsolatokat. Ugye ilyenkor fölkapja az ember a fejét, hogy mit is mondott Jézus? Befogadni a parancsolatokat. Miért a parancsolatokat? Hát eddig nem arról volt, hogy befogadni Jézust. Miért beszél Jézus arról, hogy befogadni az ő parancsait? Nem úgy van, hogy hát az ószövetségi törvényt Jézus tételes parancsolataival együtt érvénytelenné tette? De van egy ilyen ige is. Hát itt nem az ószövetségi törvényről van szó. Istennek a mértéke, az ő értékrendje, ami benn van az ószövetségi törvényben is, az ma is áll. Az ma is érvényes. Amikor Jézus erről beszél, hogy befogadni az ő parancsolatait, és azt megtartani, az szereti őt, akkor azért mondja ezt, mert tudatában kell lenned annak, hogy mi emberek, te is, meg én is, mi nagy lázadók vagyunk. Mi az óemberünk nem szereti az Istennek a mértékét. A megromlott emberi természet csak Isten ellen tud tenni. Az, ami nem tetszik Istennek, azt tudunk, azt tudjuk cselekedni. Az jön belőlünk csípőből. Mi az életünkkel gyakorlatilag az Isten parancsait tiporjuk. Lábbal, kézzel, mindenhogyan. És Jézus elkezd arról beszélni, hogy ha kapcsolatba kerülünk, akkor az ő mértékét, az ő értékrendjét, az ő parancsait, ami a szíve előtt kedves és tökéletes akarat, azt is be kell fogadnod. Nem csinálhatsz úgy, hogy Uram, kell lesz nekem, meg kell a kegyelem, de nem akarok neked szót fogadni. Ilyet nem csinálhatunk. Nem lehet elválasztani az Istennel való járást a neki való engedelmességtől. És ne akarjuk megspórolni az Isten igéjének való engedelmességet. És itt Jézus mond egy nagyon különös dolgot, hogy az őt szeretés, tehát hogy őt szeretni, az nem érzelmeket jelent. Amikor lát az ember, akár a televízióban néha közvetítenek ilyen rajongó, karizmatikus mozgalmakról Isten tiszteltet, akkor olyan furcsán érzi magát a nagyobb egyházakba járó ember, hogy ott Isten tisztelt alatt egy kurjongatnak, hallelujáznak, elkezdenek ugrándozni, bekiabálnak, van, aki csak úgy elkezd énekelni így hirtelen. Tehát olyan káoszt érez az ember, hogy itt nincsen fegyelem, nincsen rend. Hogyan van ez? Mik ezek az érzelmi kitörések? A rajongó mozgalmakban úgy gondolják, hogy Istent szeretni érzelem. Az érzelem meg hadd törjön ki. A Jézus nem erről beszél. Jézus nem azt mondja itt az igében, hogy aki szeret engem, az állandóan happynek érzi magát, és ugrándozik, és nem fér a bőrébe, és kimegy fütyörészve, énekelve a természetbe, és folyamatosan csak szaltózik örömé. Nem ezt mondja Jézus. Azt mondja, hogy aki befogadja az én parancsolataimat, és azt megtartja, vagyis kimondva engedelmeskedik a parancsaimnak, az szeret engem. Hogyha egy matematikai képletbe kellene ezt az igét leírni, akkor úgy kellene leírni, hogy Isten szeretni egyenlő, engedelmeskedni neki. És ez az ige ma megkérdezi tőlünk, hogy drága testvér, szereted-e Istent? És azt úgy is meg kell kérdeznem, hogy engedelmeskedsz-e Isten akaratának. És itt ne az legyen a válasz, hogy részben, néha, félig, meddig, meg szeretnék, meg akarok, csak nem sikerül, hanem mondd el az Úrnak, hogy Uram, vájlak szeretni. Majd odaérkezünk a János végéhez, az evangélium végén háromszor kérdezi meg Jézus Pétert, hogy szeretsz engem. Akkor is majd vissza fog térni ez a téma, de Istent érdekli az, hogy te szereted-e őt. Ő kiöntötte a szíves szeretetét a Golgotán irántad. Ő megmutatta, hogy mennyire szeret. Hogy mindent odaadott érted. Tőled annyit kér, hogy ha szeretsz, akkor fogadj szót. Ha szeretsz, akkor a parancsaimat engedelmesen cselekedd. Ő ad hozzá erőt. Az újjászületett embernek Istentől van ereje engedelmeskedni a parancsoknak. Nem saját erőből, az Isten szent lelke ereje által. Befogadtuk-e már a mértékét? Mennyi emberrel találkozom, aki Isten igét így kritizálgatja, Istennek a mértékét tisztaságról, szentségről, pénzügyekről, erről, arról, amarról így kritizálja, hogy ó, hát az már idejét múlt, már nem úgy gondolja a ma a társadalom. Kit érdekel, hogy mit gondol Isten ígére a társadalom? Az érdekel, hogy mit gondol a te életedről Isten. Nem a társadalom a zsinórmérték. Hát ha az lenne a zsinórmérték, akkor az emberiség már elúszott, el is úszott egyébként, nem csak volna. Isten igéje állandó, örök. Mi hiszünk az abszolút igazságban. Azt tudjátok, hogy csináltak Európában egy ilyen közvéleménykutatást, hogy kik hisznek az abszolút igazságban. Tehát, hogy van egy olyan állandó etalon, amihez mindig tudom szabni magamat. A dolgaimat, a döntéseimet, a cselekedeteimet, nem változik. És döbbenetes volt a felmérés végeredmény. Pár százaléka is az európaiaknak létezik abszolút igazság. Mi keresztjének hiszünk ebben. Hogy ne lenne abszolút igazság? Az Isten mértéke. Az a mérték, az az értékrend, amit a Biblia mond, az az abszolút igazság. Ez nem változik. Ez a teremtéskor is ugyanaz volt, most is az ebben a liberális, lezüllött világban, és az utolsó ítéletünk napján is ahhoz leszünk megmérve. Mert nem változik. Van abszolút igazság, te hiszel benne? Mert ezt komolyan veszed, akkor minden nap úgy kell élned, hogy ahhoz szabom az élete. Amit kimondok, ahogy teszem, ahogy bánok a családtagjaimmal, ahogy döntök, ahogy felépítem az életet, az van abszolút igazság, ahhoz szabom a lépéseimet. Erről beszél Jézus. És ígéret is van hozzá. Nem csak odáig mondja Jézus, hogy aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, azt szeret engem. Ha folytatódik, azt mondja, hogy azt az én atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom. És kijelentem magamat neki. Volt már szó a kijelentésről, és itt megint megismétli Jézus. Tehát az azt jelenti, hogy a kijelentésben mélyülünk. Aki elkezd az Isten útján járni, az egyre több mindent fog tudni, ismerni az Isten dolgaiból. Egyre több minden kijelentést kap az örökké valóság csodálatos dolgairól. Egyre mélyebben kezdi ismerni az Istent is, a Bibliát is, önmagát is, a vele való élet drágaságait is egyre mélyebben ismeri meg. A hívő élet nem lehet stagnálás. Különös tanítása a Bibliának, hogy nem úgy van, hogy az ember így hitben jár, aztán mit tudom, egy picit megreked, akkor ott stagnál. Nincsen stagnálás, ha megrekedtünk, elindulunk visszafelé, visszacsúszunk. Csökken az ember világossága, nem lesz már olyan fogékony, nem lesz a szíve annyira átadott. Nem szabad stagnálni. Vagy előre haladsz, vagy növekedsz a hitben, vagy csúszol vissza a lejtőn. Jézus erről beszél. ha elkezdesz szót fogadni, szeretni fog a mennyei atya. Szeretni fog Jézus. És még több kijelentést kapsz. A hatalmas Isten elkezdi magát kijelenteni a te szívednek. Egyre több dolgot fogsz megismerni az örökké valóság kincses tárából. Jézus vonz. Járj az ő útján. Ismerd meg őt. Válaszd őt. És növekedj az Isten megismerésében. Egy aprócska történettel zárom. Van, aki már ismeri ezt a történetet közületek. Volt egy gyülekezetben egy gyülekezeti tag, egy fiatal ember, aki megismerte az Urat, elkezdett hűségesen járni a gyülekezetbe, és aztán valami történt vele, hogy elkezdett elmaradozni. Néha csak egyszer-egyszer hiányzott, aztán heteket hiányzott, aztán hónapokat hiányzott, és mindenkinek feltűnt, hogy hol van ő. Miért nincs itt? És a lelkész meglátogatta, egy este volt, és pont kint ült az illető az udvaron, látszott rajta, hogy lelkileg nincsen jól, kicsit olyan összezuhanva, magányosan, tábortűz égett a nyári este ott az udvaron, és leült mellé a lelkész, érezte, hogy valamit nagyon nincsen rendben, úgyhogy hallgatva ültek sok percig egymás mellett, és lelkész oda nyúlt a piszka fával, és egy ilyen izzó kis fadarabot, ami ott volt addig a karázsba, kihúzott a tűzből. Megint hosszú percekig nézték némán, hogy ez a kihúzott fadarab elveszíti a hőjét, a színét, és már nem izzott pirosan, hanem üszkös fekete, füstölgő fadarab lett. Átment az üzenet. Megszólalt a fiatalember, és mondta a lelkésznek, hogy nem kell mondjál semmit. Jövő héten ott leszek a gyülekezetbe. Ha te izzó életedet elvesszük az Isten mellől, elvesszük a gyülekezetből, elvesszük az ige mellől, nem fogsz izzani, elveszíted a fényedet. Elveszíted a hődet. Olyan leszel, mint egy üszkös, füstölgő fadarab. Vissza kell térned Istenhez, a gyülekezetbe. Vissza kell térned az ön mértékéhez. Vissza kell térned a parancsaihoz, a szófogadáshoz. Vissza kell térned oda, hogy szeretlek, Uram. Tudjátok, hogy a 150 biblai zsoltárban mennyiben van benne ez, hogy szeretlek? Kevésszer mondjuk az Úrnak. A 150 zsoltárból csak kettőben van. Kettő imádságban van a 150-ből, hogy szeretlek, Uram. Mi hányszor mondjuk, és hányszor látszik meg az életünkön, a szófogadásunkon, hogy Uram, én szeretlek téged. Szeressétek az Urat, amíg megtalálható, és keressétek őt. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy beszélsz arról, hogy a kegyelemnek ideje van, de az üdvösségnek napja. Áldott légy azért, hogy a kegyelem idején meghallgattál és meghallgatsz minket. És az üdvösség napján, azon a napon, amikor beengedjük a fényt, az igédet, igazán a szívünkbe, az életünkbe, akkor meg is segítesz. És köszönjük neked, Urunk, hogy azon a napon szélesre tágul a határ, és meglátunk téged, ami megváltónak. Meglátunk téged az Isten fiának, az értünk küldött szabadítónak. Meglátjuk benned az Istent, aki szeret minket, és megszólít, megérint az ige hirdetésekben. Köszönjük, Urunk, hogy eljöhet a mi életünkben is az a nap. Cselekedd ezt meg mindenkivel is közülünk. És vond azokat is magadhoz, Urunk, akiket már eddig megérintettél, megszólítottál, hogy szélesre táguljon a határ. Áldott légy azért, hogy befogadtatunk Jézus Krisztus által magába az életbe. Áldott légy azért, hogy a hívő embernek az Istenben elrejtett élete van. És hogy a legvédettebb helyre teszed a te gyermekeidet, elrejtve Jézusban, őt pedig az Atyában. Áldott légy, hogy te vagy a pajzsunk. Itt a földi vándorúton annyi bántás, támadás, kísértés ér. Annyi méltánytalanság, annyi gonoszság és annyi igazságtalanság hullik az Isten gyermekeire. De köszönjük, hogy benned elrejtett életünk lehet, és te igazságot szolgáltatsz majd. Köszönjük, hogy van hatalmad megőrizni, megtartani minket. Áldott légy, Urunk, hogy akit befogadsz, azt meg is őrzöd, meg is tartod örökké. És köszönjük neked, Urunk, hogy rábízhatjuk a szenvedőket, a betegeket, azokat, akiket a világ kigúnyol és méltánytalanul el akar bánni velük, és nem tudják, hogy te véded őket. Rábízzuk őket, Urunk. Te harcolj a gyermekeidért, te légy pajzsa a hívő embernek, mindenkinek ebben a világban, aki befogadott téged. Te légy gyógyítója a betegjeinknek, a mélyben járó hűséges társa, szabadítója. Hajolj le az életünkhöz, Urunk! Vágyunk tőled kérni benned elrejtett életet. Dicsőség legyen neked örökké. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. És hogy a testvérek láthatják, az Úr asztalát megterítettük, a hirdetett ige és az örök életre táplál, a sákramentumban pedig, mint látható igében, szimbólumokban van előttünk, hogy mit cselekedett értünk Isten, az evangélium a szimbólumokban van leírva előttünk. Krisztus az életét, testét, vérét adta oda, hogy örök életünk legyen. Az úrvacsorai jegyeket köszönjük a felajánló családnak, akik illendőképpen előkészítették magukat lélekben, szeretettel várjuk az úrvacsorai közösségbe a testvéreket. Meg a testvérek, készülődjünk az úrvacsorai részhez. A 435-ös ének mind a két versét énekelve, a 435-ös éneket a 210-es dallamára szoktuk énekelni, mind a kettő versét énekeljük, 435-ös ének, első és második verse, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
csodának, hogy véled egyesüljön, s lelkem ennek örüljön.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, a mi atyánknak akarata szerint, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból. Övé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Elénkbe adják ezt az apostolok az evangéliumban, de legbővebben Pál apostol, az első korintusi levélben, a 11. fejezetben, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, és issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetni az Úr testét más feledeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan is, ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Míg olvasok a János evangélium a 6. fejezetből 3 igét, hallgassátok meg figyelmesen Jézus Krisztus szavai a János 6.54-től 56-osig. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakik, és én ő benne. Meg a testvérek, nagyon fontos látni, és nagyon fontos tudni, hogy nem maga az úrvacsorai aktus az, ami a bűnt eltörli. Annak ellenére, hogy a János evangéliuma 6-osból felolvasott igék, pont olybá tűnnek, és az első, és hadd mondjam így, a felületes olvasó számára, ez azt jelenti, hogy jó, akkor kimegyek úrvacsorázni, és akkor leúrvacsorázom a bűnt. Én már hallottam ezt a kifejezést református ember szájából, akkor kimegy és leúrvacsorázza a bűnt. Ez nem így működik. Miről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy az én testem igazi étel, az én vérem igazi ital? Hát egyből tudni kell, hogy mi nem esszük meg Jézus Krisztus testét fizikálisan. Nem isszunk vért az úrvacsorában, ezek szimbolikus szent jegyek. Szimbolikusan rámutatnak arra az engesztelő áldozatra, amely a Golgotán történt, és az Úr Jézus az ő életét, vérét adta odaértünk. Az ő teste töretett össze az ítéletben, nem a miénk, nem a tied meg az enyém. Őt ölték meg, mert a bűn zsoldja a halál, a te bűneidért meg az én bűneimért, és nem bennünket. Mit jelent akkor, hogy Jézus azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, és iszta az én véremet, annak örök élete van, az én bennem van, én ő benne. Itt az engesztelő áldozatba vetett hitről van szó. Nem azt jelenti, hogy akkor kimegyek, és akkor megcsinálom, hogy egy falat kenyeret, egy kortybort magamhoz összek, és akkor letudtam a bűneimet. Bár az úrvacsoráról beszél ez, de az engesztelő áldozatban való hitet jelenti Jézusnak ez a három mondata, amit olvastam a Jánosabból. Enni az ő testét, hinni, ez azt jelenti, hogy hiszek abban, hogy őt törték össze helyettem. Az ő teste szenvedte el azt a minden ítéletet, és a lelke szenvedte el az én ítéletemet, amiben én bele kellett volna, hogy pusztuljak. ő pusztult el én helyettem. Inni az ő vérét jelképesen kell érteni, azt jelenti, hogy elkezdem komolyan venni, hogy az Isten kegyelme így lett az enyém. Hogy rendelt a hatalmas mennyei atya egy helyettes nekem. Ez a megváltó. És az a helyettes, ez olyan komolyan vette ezt a feladatot, és annyira szeretett engem, hogy engedte, hogy én helyettem őt öljék meg. Az ő vére folyt ki az enyém helyett. De nem ő vétkezett. Nem Jézus volt tisztátalan, hazug, tolvaj, garázda, és hadd ne soroljam a világ összes bűnét, hanem mi. Én meg te. Nekünk kellett volna, hogy összetörjék a testünket az ítéletben, nekünk kellett volna, hogy vegyék a vérünket az ítéletben. De Isten gazdag volt irgalomban, gazdag volt kegyelemben, és küldött egy helyettest, aki helyetted ezt elszenvedte, hogy neked juttassa az életet, a kegyelmet, az üdvösséget. Az úrvacsorában a látható jegyek, mindig így kell venni őket, hogy erre mutatnak rá. Nem a falat kenyér evés és a kortybor ivása szerez nekem kegyelmet, hanem az a Jézus, akinek a testét összetörték, és a vérét én helyettem kiontották. És ez úgy lehet az enyém, hogy én ezt itt a szívemben elhiszem. Nem úgy lesz tiéd a kegyelem, hogy úrvacsorázol, ez csak a hited kifejezése. Úgy lesz a tiéd a kegyelem, hogy elhiszed, elfogadod, hogy Jézus ott a Golgotán helyetted lakolt meg. Hisszük ezt. Komolyan vesszük ezt. Drága-e nekünk, hogy van egy Isten, aki ennyire szeretett, aki nagyon messzire ment el érted, a kárhozatig, és onnan vont magához, hogy te az övé legyél. Ezért mondja Pál a szereztetési igékhez hozzátéve, hogy vigyázzon mindenki, hogy ezt hogyan veszi, mert hogy nem hittel vesszük magunkhoz, akkor ez mind ítélet lesz. Ítélet lesz az úrvacsorázás. Ide úgy lehet kijönni, hogy köszönöm, Uram, azt a kegyelmet, amit Jézusban nekem készítettél. Ide úgy lehet kijönni, hogy megköszönöm Jézusnak, hogy odaálltál én helyettem, az én ítéletem alá, és te bele is pusztultál, pedig nekem kellett volna. Ha nem ezzel a hittel jövünk ki, akkor ne jöjjünk ki. Ennyire egyszerűen így tudom kimondani, amit Pál mond, hogy ki vizsgálja meg önmagát. Hogyan jövünk ki? Hogyan vesszük ezt magunkhoz? Vár az Úr! Most kifejezheted a köszönetedet. Kifejezheted az úrvacsorázással a Jézusba vetett hitedet. Kifejezheted, hogy én ebbe a kegyelembe kapaszkodok, amit az úrvacsora mutat, Jézusról beszélve. Így ki lehet jönni. Így gyertek ki. Azt mondja Pál, hogy ki vizsgálja meg önmagát. 32. Zsoltárt olvasom közös bűnbánati imádságként. Ti a magatok helyén, ami a szíveteken van, és ami megbánnivaló, megvalanivaló, mondjátok el addig Istennek. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amit megtalálhat, ha nagy vizek áradnak is, nem érik előtt. Te vagy az oltalma, megószt a bajtól, körülveszel a menekülés örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni hilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok, mint ti igaz szívűek. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, fennállva valljuk meg a mi hitünket is, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Hitvallás tételetek után néhány kérdést intézek hozzátok egyházunk szokása szerint, gyakorlata szerint, feleljetek ezekre hitetek szerint és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán? Ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elküldötte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdemért hitáltal megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztta halálból és halandó testünket, halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, így éritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért, háladatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem mindazoknak a bűnbocsánatot és az örök üdvösséget, akik élő hittel ragadtátok meg Jézus Krisztus golgotai váltság halálát. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Hirdetem szeretettel, hogy ugye van Páltól az a gyönyörű ige, hogy minden ékesen és szép rendben történjék. A gyülekezeti életünk is ilyen, hogy mindennek szép rendben kell történnie. Megvan az úrvacsorázásnak is a rendje. Először a falfelőli pacsorok, aztán az ablakfelőli pacsorok, végül a karzat következik. Visszatértünk már a serleges úrvacsorázáshoz. A múltkor is mondtam a testvéreknek, hogy én számolom, hogy mennyi kenyeret adok. 16-osával szoktuk az úrasztalához a testvéreket engedni, hiszen mindegyik serlegből 4-en isznak. Én pörgetem őket, tehát ugyanonnan senki nem iszik, illetve majd Váncsáros gondnok úr fogja most a serlegeket törölni, tehát meg lesz mindenki után törölve, ezzel e felől ne tessenek aggódni. Az ékes rendben még azt is szoktuk hirdetni, hogyha vannak közöttünk más felekezetből valók, akik osztoznak a hitünkben, hogy bár nem reformátusok, de hiszik azt, hogy a kegyelmet, az üdvösséget egyedül Jézus érdeméért kaphatjuk hitáltal, őket is szeretettel várjuk az úrvacsorai közösségbe, jöjjenek ki a hitüket így megvallani és kapaszkodni a megváltó Istenbe élő hittel. Az úrvacsora vétele alatt a gyülekezet a 440-es éneket énekelje, a 42. Zsoltár dallamára énekeljük a 440-es éneket, jár, lássuk az Úr keresztjét. Keresztény testvéreim, íme itt szereztem a Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, így éltek vele a reformátorok, sőt még a hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből a mai napon mi is így élhettünk vele. Mindenek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne fosztasson Istennek ama kegyelmétől és szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentett és megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha valaki ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megbocsátott ti néktek. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, erre vagytok elhívva az egy testben. Mielőtt megtérnénk hajlékainkba, helyünkön maradva, adjunk hálát az Úrnak imádságban, csendesedjünk el. Köszönjük, Urunk, a megváltót. Köszönjük, Urunk, hogy van helyettesünk, aki odállt a mi ítéletünk alá, hogy bennünket kiváltson arról a helyről, a pokolból, az ítélet alól. Áldott légy az értünk folyt drága vérért, megtöretett testedért, Urunk, és köszönjük, hogy ebben van a mi bűneink bocsánata, az életünknek juttatott kegyelem, és a te váltságodban van az örök életünk. Hittel megragadjuk, neked köszönjük meg, téged dicsőítünk érte. Urunk, adj nekünk mértékedet, parancsaidat, befogadó szívet, adj nekünk engedelmes lelket, add, hogy így szeressünk téged engedelmes élettel. És drága legyen nekünk a hozzád való tartozás, annak minden drágasága kincse, és életünk a tied lehet, benned elrejtve. Áldott légy ezért a csodáért. Áld meg életünket a veled való kapcsolat gazdagságával, a kegyelemben való örömmel, a békességnek drága ajándékával. Vigyél minket be majd a mennyei örökségbe. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. Drága testvérek, az áldás vétele előtt a záró énekünk a 24-es Zsoltár harmadik verse, 24. Zsoltár harmadik versét énekeljük, és utána fennállva vesszük az áldást a kivonulás előtt. 24. Zsoltárunk harmadik verse pedig így kezdődik, ezt az Úr megáldja szépen, és az üdvözítő Isten adja igazságát ő néki. Fennállva vegyük az áldást. mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békességet!